Rádió Café 98.0, van barátod, Böhm Kornél krízis kommunikációs tanácsadó, az év PR szakembere a vendégem, aki emellett több igazán lebilincselő könyv szerzője is. Örülök, hogy itt vagy, köszönöm, hogy eljöttél.
Szervusz, nagyon örülök, hogy itt lehetek.
A gender semlegesség korábban abszolút megosztó téma, lehet férfiak és nők közötti különbségekről beszélni bármilyen tekintetben. Mi most mégis ezt fogjuk tenni. Krízisekről, illetve krízisek kezeléséről lesz szó, amire most bőven van példa a környezetünkben, az életünkben, és hát azt gondolom, hogy bármerre nézzünk, előbb-utóbb krízisekkel találkozunk. Akár férfiak, akár nők vagyunk. Ez pedig neked a mindennapjaid része. Hogyan kerültél kapcsolatba a krízisekkel?
A krízisekkel elég korán kapcsolatba kerültem, engem a politikai marketing témaköre volt az, ami érdekelt még a egyetemi években, szakdolgozataimat is ebben a témában írtam. Nagyon érdekes időszaka volt a hazai politikának, és akkor a negatív kampányok és ezeknek a kezelése volt az, ami elsőként felkeltette igencsak a figyelmemet, és utána valahogy így mellette maradtam ezeknek, néha aktívabban, néha kevésbé aktívabban, de a PR-es életemben is ezek a feladatok találtak meg, aztán nyilván most már tudatosabban keresem ezeket.
És abszolút otthon vagy a munkahelyi krízisek témakörében?
A munkahelyi krízisek témakörében is sokszor kell helytállni. Gondoljunk csak például sztrájkokra, bértárgyalásokra, akár mostanában leépítésekre, ezek mind krízis helyzetek munkahelyi szempontból.
És akkor nézzük azt, hogy hogyan viszonyulnak mindehhez a nők, mert hogy ezért vagyunk itt, hogy erről beszélgessünk. Több felmérés is kimutatta már, hogy a nők ugye könnyebben kerülnek felső vezetői székbe krízis időszakban. És ez egy nagyon érdekes kérdés, mert hogy ez olyankor történik, amikor nem megy jól a cégnek a szekere, amikor kvázi lehet, hogy mindegy, hogy ki van ott a vezetői pozícióban?
Biztos, hogy nem mindegy, ezt nem gondolnám. Ugye mindig van egy tulajdonosi kör, aki számára elképesztően fontos, hogy kire bízzák a cégnek a vezetését. Én inkább azt szoktam gondolni, hogy hát kisebb a tülekedés. Uh-huh. Tehát amikor kevesebben céloznak meg egy nem túl vonzó pozíciót, amiből nagyon-nagyon lehet bukni, akkor valóban a kisebb verseny az eredmény. Ez egyébként nem csak a nők esetében, hogy az amerikai angolszász világba készülnek ezek a felmérések, különböző kisebbséghez tartozó, tehát latin-amerikaiak is, vagy hol, melyik országban milyen kisebbség van, ilyenkor van nagyobb esély oda kerülni egy vezetői pozícióval.
Igaz ez nálunk is?
Szerintem annyira nem jellemző, azt gondolom, most hirtelen nem jut eszembe nagyon frappáns példa, de amit ennek a jelenségnek a neve, ugye, amit még eddig nem mondtunk ki, de most majd kimondjuk, hogy ez az üvegsziklának nevezett jelenség, ugye onnan az üvegplafon analógiájára, ami az előrejutást akadályoz, az üvegszikla, az a krízis helyzetben a nagyon nagyot lehet leesni, hogy ilyenkor...
Hirtelen lehet felszökni, és utána nagyon nagyot lehet zuhanni.
Így van, és ilyenkor nagyon előzékenyen tudnak a többségi társadalmi csoportok, vagy hát a férfiak viselkedni, és ilyenkor valóban jobban odaférnek mások is. Magyarországon azt hiszem, hogy ez kevésbé jellemző, vagy legalábbis most hirtelen nem gondolok olyan példára, ahol valami éles helyzetben hirtelen egy női vezetőt húztak volna elő csak emiatt.
A brit példa ide sorolható? Most a miniszterelnök pozíciójára gondolok.
Én azt gondolom, hogy minden tekintetben rímel erre a dologra. Egyébként az is, hogy pozícióba került, az is, hogy nagyon hamar...
45 napig volt.
45 napig húzta, és ugye amiről szegény emlékezetes lesz ez az ominózus saláta, ugye, amivel párhuzamba állították, hogy ugye melyikük fogja tovább bírni, ez egy nagyon nagy sikerű mém lett. Picit azt gondolom, nincs ellenpróba, vagy nem tudom, de valószínűleg tartom, hogy mondjuk egy férfi esetében ez például nem jutott volna valószínűleg eszébe a gag menek az adott rádió vagy egy hírlap, aki csinálta, ez valószínűleg ez egy nő esetében jött így elő, hogy egy fejsalátát oda tegyenek.
No, akkor megérkeztünk, ugye ez a témánk, hogy mitől különböznek a nők a férfiak, mitől különböznek a női vezetők a férfi vezetőktől, vagy hogyan viszonyulunk hozzájuk, és azt mondtad, hogy üvegszikla. Nagyon érdekes egyébként. Mi az, ami ezt az egészet okozhatja? Te férfiként hogyan látod ezt, hogy mi nők miért csak akkor juthatunk fel, hogyha ott az üvegszikla.
Most az üzleti életről beszélünk, vagy egyébként a nagy cégek szervezeti életéről beszélünk, ahol azért elég régóta férfi dominancia van, tehát igazából az, hogy egyre több nő kerül be a felső vezetésbe, az egy pozitív irányú tendencia, ami most már egy-két évtizedet tart, lehet, hogy csak egy évtizede, de minden esetre ez egy tetten érhető dolog, és nyilván ennek függvényében, vagy ennek fényében érdemes azt nézni, hogy akkor mik azok a helyzetek, amikor egy nő jobban oda kerül a pozícióba.
Ez közel a tűzhöz.
Hát konkrétan, igen. Tehát hogy nem is átvitt értem, hogy egy tűzoltáshoz. Van olyan megközelítés, és ez is érdekes felmérés egyébként, hogy a női vezetők például jobban, vagy szívesebben nyúlnak a kommunikáció eszköztárához, sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek a belső kommunikációra, nyilván a munkavállalóknak a való megnyugtatása. Kötődik egy-egy emblematikus tulajdonság jobban a nők, ez például az empátia, vagy a beleérző képesség a női vezetőkhöz. Ugye hozzá kell tenni, hogyha őszinték vagyunk, hogy ezek ilyen nagy számok törvénye típusú kutatások, tehát önbevallásos, rengeteg felső vezetőnek kiküldik, ebből jön ki valamiféle eredmény. Nem vagyok benne biztos, hogy egy konkrét pillanatot megvizsgálva ez mindig tetten érhető, de a nagy számok törvénye alapján azt látjuk, hogy ez ilyen. És akkor, bocs, hadd igyezzek még egyet szintén egy ilyen felmérésből, mert ezt az üvegszikla jelenséget vizsgálták, és azt hozta a kutatás, hogy talán 40% fölötti nő került krízis helyzetben pozícióba, első vezetőibe, férfiaknál csak 22% volt ez az arány, akit kifejezetten éles helyzetben jutott volna oda föl.
Viszont akkor a számok törvényét, ha nézzük, a végén nagyobb számban buknak bele a nők a krízis kezelésbe?
Nem tudom, hogy lehet ezt számszerűsíteni, viszont egy másik szempontból megnézték azt, hogy mi a következménye, nem is a bukások számának, mert ugye azok nem mindig egyértelműek, hogy mi a bukás és mi nem. De amit megnéztek viszont, az, hogy a sikertelen kríziskezelés után azok a nők, akik ugye leestek az üvegszikláról, nem kaptak második esélyt lényegében, tehát nem jutottak még egyszer, amerikai felmérésről beszélünk, top 500-as cégnek a vezetésébe, míg a férfiak annak ellenére, hogy ugyanúgy kudarcot vallottak egy ilyen helyzetben, kaptak második, harmadik esélyt, folytathatták a csúcsvezetői karrierjüket, és ha más nem, akkor ez szerintem plastikusan mutatja azt a, most már üvegplafonról beszélünk innentől, tehát hogy nem tud előrébb jutni egy pont után.
Igen, azon gondolkodtam ugye, hogy kvóta vagy nem kvóta, erről sokat lehet beszélgetni, meg vitatkozni, meg érvelni, meg ellenérveket felhozni, de akkor ebben a tekintetben kvóta hívő vagy kvóta ellenes?
Én azt hiszem, hogy ebben az értelemben is, meg még minden egyéb értelemben is kvóta ellenes vagyok. Én teljesítménypárti, meg teljesítményhívő vagyok azzal együtt, hogy abszolút értem a mozgatórugóját annak, hogy miért állítanak fel mesterséges szabályokat, korlátokat, de azért a eddigi tapasztalat szerintem azt mutatja, hogy azért akkor jár jól egy szervezet, vagy akár egy ország vezetése is, hogyha olyan személyek kerülnek az élvonalba és a vezetésbe, akik a kvalitásaik miatt és a teljesítményük miatt tudnak oda kerülni, és egyébként nem gondolom azt, hogy ez összefüggésben lenne bármilyen módon a nemükkel.
Igen, egyébként egy női konferencián nemrég hallottam azt a megközelítést nőktől, hogy lehet, hogy 10 év múlva a férfiak fognak itt ülni, és mondják azt, hogy nem kerültem be egy adott pozícióba a kvóta miatt? Tehát lehet egy ilyen visszacsapása is.
Én nekem konkrét ilyen élményem volt, nyilván most itt nem mondhattam el, vagy nem is szeretném elmondani a rádióba, de beszélgettem.
A neveket, igen.
Igen, a neveket, meg a céget sem, de egy általam nagyon nagyra tartott kvalitásos kommunikációs szakember panaszkodott arra, egy globális cégről van szó, hogy azért nem jutott előre abba a megcélzott pozícióba, ami most már a karrierje szempontjából is egyáltalán kvázi járt volna neki, mert nőt terveztek oda kinevezni vállalaton belül, tehát ez nem egy ilyen job hopper dolog lett volna, hanem egy meghirdetett vállalaton belül pozíció, és egyetemen erre fogta, hogy ez egy konferencia, jelleg is értem persze az iróniát benne, hogy olyan szintű tendencia lesz-e, nem tartom én ezt,
igen.
Nem tartom valószínűnek. Azt elképzelhetőnek tartom, hogy ez a pozitív irányú tendencia, hogy valamennyire kiegyenlítődik a nemek arányának megfelelően egyébként a fontos pozícióban betöltött helyek száma nő és férfi vonalon. Ez nagy valószínűséggel így lesz.
Jó, és akkor nézzük meg egyébként pro és kontra, hogy mitől jók, mitől rosszak a nők, a férfiak, akár itt a munkahelyi környezetben, a vezetői pozícióban. Mi az, amiben hozzáadott értékük van, amitől nyerhetnek, mert azért itt azt kell néznünk, hogy van egy főhős, aki vagy nyer, vagy veszít, nem?
A megítélés szempontjából, vagy a történelem megítélése szempontjából fekete-fehérre le tud egyszerűsödni ilyen dolog, és úgy ítélik meg, hogy ő most kivezette a csávából a céget, vagy belebukott. Miközben, ugye ezt is mindig elmondjuk, hogy ez nem egy személynek a kvalitásai múlik, hanem például a csapatépítésén, vagy a csapatának a kezelésén, mert hogyha mondjuk egy jó összetartó vezetőről van szó, aki egy jó ütőképes csapatot tud motiválni, fenntartani, akkor nagyobb eséllyel fog tudni jól szerepelni a cége élén, és miközben ezeket a jelzőket mondom, valószínűleg inkább egy feminibb vagy nőibb vezető.
Tehát motiváció. Egy.
Ha így tételesen kell venni, akkor a motiváció, az előbb említett empátia, beleérző képesség, a megértés, az, hogy a kommunikációra való odafigyelés, ami egy soft skill, hát tulajdonképpen soft skill-ekről beszélünk, ezek hagyományosabban azt gondoljuk, hogy a női vezetőkhöz jobban kötődnek. A férfiaknál talán inkább a pénzügyi megszorításoknak a levezénylése, a radikálisabb leépítés lépések, tehát ezek
tehát a keménység, a keménység, határozottság.
Igen. Én azt gondolom, hogy erről a keménységről vagy radikalizmusról gondolunk, miközben, tehát tudjuk persze, hogy ezek olyan értelemben sztereotípiák, hogy egy férfi vezető is lehet nagyon empatikus, miközben egy nő is lehet kőkemény, csak akkor utána az ő személyes márkája, a personal brandje az ahhoz fog kötődni, hogy ő a vaslédi, vagy a nem tudom, tehát hogy akkor ezeket a karakterisztikai jegyeket felsorolják hozzá.
És ez nagyon jó, hogy mondod egyébként, sokszor beszélgetek női vezető. És jönnek vissza történetek, hogy igen, fiatal voltam, ott ültem, board meeting, vagy ott ülök egy nadrágban, és teszem a dolgom, és kőkemény vagyok, és férfias vagyok, vagy nem jutok szóhoz az asztalnál. Ezt nagyon sokszor visszakaptam. És aztán időnek kell eltelnie, mire egy nő 30-40 vagy 40 pluszosan megérik arra, hogy igen, én felvállalom magamat, én nő vagyok, és akkor is ott ülhetek az asztalnál. Nem tudom, én ezt tapasztalom, nem tudom, hogy te hogyan látod ezt.
Hát ugye még azt is hozzá szokták tenni, most nem olyan rég olvastam interjút, én is egy hasonló helyzetben lévő felsővezetővel, hogy azért őt kérték meg, hogy hozzon kávét.
Uh-huh.
Pedig értem. Hát azt hiszem a vezetője volt a bornak, vagy egy nagyon felső szintű, de mint hogy nőként ült ott, valahogy ez a fajta, nem is tudom, hogy mondjam, ösztön arra vezette a férfi kollégákat, hogy akkor a kávét ő fogja tudni elővírusabban
hozni. Megérkeztünk a sztereotípiákhoz.
Sztereotípia.
Milyenek vannak még sztereotípiák? Mikkel találkozol, amikor ilyen krízis helyzetekben, vezetői helyzetekben nehézségek merülnek fel? Mert ezek nehézségek.
Ezek nagyon komoly kihívások, igen. Hát az, hogy mennyire vesznek komolyan valakit például, tehát hogy mennyire adnak a szavára, mennyire... Most értsd jól, mennyire mennek feleselni vele, mennyire tisztelik az ő személyét, vagy mennyire gondolják azt, hogy erőből lehet vele jobban tárgyalni. Ebből az aspektusból valószínűleg egy vehemensebb férfi vezetőt elképzelve lehet, hogy ő neki egy ilyen helyzetben kevésbé mondanak például ellent, miközben lehet, hogy például egy csomó olyan sorok közötti fontos gondolat vagy érzelmi szál elveszik, amit egyébként meg egy odafigyelő női vezető meg lehet, hogy detektálna és kezdene vele valamit.
Mennyire lehet szerinted, vagy tapasztalatod szerint, mert hogy sok cégvezetővel dolgozol, találkozol, karizmatikus egy női vezető?
Hát nagyon karizmatikus tud lenni egy női vezető, egy férfi vezető is egyébként. Ebben szerintem egyenlő pályák, egyenlő esélyek. A karizmával az a, hát gond, nincsen vele gond, a karizma az egy iszonyatosan előnyös tulajdonság, ha valakinek van.
Direkt használtam ezt a szót egyébként.
Igen.
Kiugrasszam a nyulat.
Tehát, hogy a karizmatikus vezető, egy karizmatikus üzletember, üzletasszony, az szenzációsan nagy helyzetelőnyben van olyanokkal szemben, akik egyébként mondjuk hasonló kvalitásúak, de kevésbé vonzó fellépésűek, ugye ez ezt jelenti.
Igen.
Ugye az... Szerintem könnyebben, az előbb említettem ezt a personal branding dolgot, amit én egy fontos elemének tartok a üzleti emberi karriernek is. Ugye hozzátapadnak, ezt akarom kihozni ebből a gondolatkísérletből. Tehát a nagyon karizmatikus jegyek, azokat tovább viszi az ember magával, azok rajta ragadnak, és hogyha például akkor az iménti vaslédi példánál maradva, ezeket a fajta felépített, gondosan karbantartott jegyeket az ember viszi magával a következő helyre is, meg a harmadik helyre is, tehát hogy igazából egy csúcs, most csúcsvezetőkről beszélünk, egy csúcsvezető nem tud ilyen is lenni, meg olyan is lenni mondjuk egy következő karrier állomásánál, hanem ő akkor olyan, és azért hívják oda, mert ez egy kemény, vagy ez egy ösztönös, vagy ez egy kreatív, tehát hogy elteszik ezeket a tulajdonságokat. Ez a kihívás benne.
Szintén visszatérő történet interjú alanyoktól, hogy amikor fiatal voltam, és már vezetői pozícióba kerültem, súlytalannak gondoltak. Ezzel kapcsolatban mit látsz? Tehát itt a hitelesség merül fel újra, illetve az, hogyha valaki fiatal is, meg nő is, akkor mi a helyzet?
Hát ebben a cipőben nyilván nem jártam, de én is hallottam róla. Azt tudom sport példával élve, hogy azt el szokták mondani kisebbséghez tartozó sportolók, hogy sokkal többet kell teljesíteni ahhoz, hogy ugyanazt elfogadják tőle, mint egy többségi társadalmi rétegből érkező sportolónál. Tehát, hogy többet kell letenni az asztalra ugyanahoz a megbecsültséghez. Hogyha visszamegyünk akár a fizetések közti különbségre, a teljesítményértékelésekben lévő bombákra. Tehát
mondhatsz példát is, hogyha eszedbe jut.
Az, hogy valakit egy asztaltársaságban, most nem italozós, kártyázós asztaltársaságra gondolok, hanem egy board ülésre, mennyire vesznek komolyan, vagy mennyire adnak a szavára, az függ a korábbi teljesítménytől. És nyilván, hogyha visszavetítjük erre, hogy valaki fiatal, kevesebb van mögötte, kevesebb olyan milliárdos projektet bonyolított le, mint mondjuk az asztaltársaságnak a deres, halántékú férfi tagjai, akkor neki nagyon okosnak kell lennie, és nagyon bizonyítania kell. Biztos, hogy ugye kihívásokról, nehézségekről beszélünk, vannak ennek előnyei is természetesen. Tehát a női vezető, a nőiségében rejlő erőt azért ugyanúgy fel tudja vonultatni, és ha kicsit lehet, hogy eltérítem a gondolatmenetet.
Majd visszatérünk.
Arról, hogy ugye amikor fiatal voltam, és fiatal nőként ültem, és nem vettek komolyan, akkor van, vagy lehet olyan gondolatmenet is, hogy viszont a fiatal nőiességem engedett ahhoz, hogy ott abba a pozícióba bekerüljek, vagy akár egy kvóta kapcsán, amiről az előbb beszéltünk, vagy csupán azért, mert egy vonzó, kedves jelenség, és örültek annak, hogy a 10 dereshajú üzletember között van végre valaki, aki itt másmilyen.
Igen, itt a pro és a kontrák. Azok
szerintem muszáj mérlegelni ezt is.
Értem. Jó, hogy egyébként ezt végre egy férfitól hallani, mert ugye sokszor tényleg nők egymás között beszélgetnek ezekről a problémákról, kérdésekről, elakadásokról, üvegplafonról, adott esetben üvegszikláról, de hogy te ténylegesen hogyan látod nekünk, többet kell, akkor ezt kimondhatjuk, hogy nem csak vezetői pozícióban, akár középvezetőként vagy munkavállalóként többet kell letennünk az asztalra?
Lehet ilyen érzése az embernek, nem szoktam teljesen direkten fogalmazni. Igen, szerintem ez előfordulhat, ami szerintem inkább jellemző jelenség, nem csak a teljesítmény mértékében, hanem hogy nagyon meghatározott a pozícióknak a köre, ahova valamiért nőt képzelnek el, HR, természetesen, tehát erre gondolok.
Hiszen ott emberekkel kell foglalkozni, a soft skill-ek nagyon jól jönnek.
Egyébként pontosan ezért, meg nyilván az utánpótlás, tehát hogy kikülnek az egyetemeken, az adott szakon, az ez befolyásolja, de kétségtelen tény, hogy mondjuk egy HR igazgatót, beszéltünk a sztereotípiákról, azt valószínűleg egy nőként építjük fel a fejünkben, és azt mondjuk, hogy a cég vezérigazgatója, akkor ha nem tesszük hozzá egy vezérigazgató asszony, amit nem kell mindig hozzátenni, akkor meg valószínűleg egy férfire gondolunk. És inkább nem is a teljesítmény mennyiségére gondolok én, hanem arra, hogy vannak olyan pozíciók, amik elképzelhető valakinek a fejében, vagy ezt egy nőre kéne bízni, és vannak olyan pénzügyi vezető, pedig nagyon sok pénzügyi felső vezető nő van. Pénzügyi vezető, az gazdasági ember, az meg lehet, hogy inkább egy olyan férfi.
Igen, akkor megint itt vagyunk a sztereotípiáknál, de nézzük az IT területét, mert ott van aztán a legtöbb sztereotípia, talán még ma is nők az IT világában.
Ez részben sztereotípia, de részben gyakorlati példa is ezt mutatja. Tehát, hogyha megnézed azokat a nagyon jelentős kampányokat, ami az utóbbi években zajlott, részben employer branding vonalon, részben pedig csak továbbképzés vagy felvételi vonalon, ugye több nőt az IT-ba, az nem egy jól hangzó, az nem egy ilyen bombó típusú megközelítés volt, hanem az egy létező problémakörre adott válasz, effektivel tényleg ugye sokkal több informatikusra lenne szükség, ezt most már tudjuk.
És itt van egy gap, ahol lehet betölteni ezeket hiányzó helyeket.
Itt lenne, és van is egyébként háttér, és nyilván ott kell építkezni, tehát ugyanúgy, amikor én azt figyeltem meg, hogy a marketing kampányokból, ha jövök, megyek a városba, óriás plakáton, vagy bárhol tapasztalom ezeket, a marketing nagyon érthetően, de nagyon jól láthatóan reflektál a körülöttünk lévő világra. Tehát én azt gondolom, hogy tényleg olyan ügyekkel foglalkozik, most nem pozitív ügyekkel, hanem amiről éppen hirdet, most mindenhol spórolásra látok felhívást, mondok másik példát, tudom, mondtam, hogy elkalandozom, látom, hogy fűtsünk klímával, most vegyünk klímát, tehát hogy a marketing az tényleg reflektál azokra az ügyekre COVID időszakban, a tüdőgyógyszerek olyan, amilyen, tehát hogy érdemes figyelni, hogy mit akarnak a szervezetek hirdetni, mivel foglalkoznak, és most kanyarodok vissza az eredeti gondolatfelvetéset, az, hogy több nőt az IT-ba, és ezt több cég felvállalja, és nyomja, és hirdeti, az egy valós problémára adott kézenfekvő és jóféle válasz. Innentől nem érzem sztereotípiának, mert tényleg több ember elfér az IT-s területen, és például a nőkből nagyon komoly utánpótlás tud lenni, mert kevésbé vonzó még egyelőre nekik ez.
Beszéljünk majd arról is, hogy mi a ti erősségetek, hogy mi az a terület, ahol a férfiak jobbak, ahol a nők, és tényleg döntsük le ezeket a sztereotípiákat, amennyire lehet. Egy kis szünetet tartunk, maradjatok velünk. Böhm Kornél, krízis kommunikációs tanácsadó a vendégem. Innen folytatjuk hamarosan.